19. 11 óra. A városban 26 fok van, a rádió szerint a hőmérő higanyszála akár 32 fokig is emelkedhet, mielőtt süllyedni kezdene. Ez a globális felmelegedés, mondják egymásnak az emberek. Morris kétszer is elhalad a Birch utcai szabadidőközpont előtt, és boldogan, bár nem meglepetten látja, hogy ugyanolyan kihalt, csak egy üres tégladoboz, amely aszalódik a napon. Nincs rendőrség, nincsenek itt a biztonságiak autói. Még a varjú is elpályázott hűvösebb égtájra. Megkerüli a háztömböt, észreveszi, hogy helyes kis Ford Focus parkol régi házuk felhajtóján. Mr. vagy Mrs. Saubers korán végzett. A fenébe. Az is lehet, hogy mindketten. Nem érdekes. Visszamegy a szabadidőközponthoz, ez alkalommal bekanyarodik mögé, és leparkol azon a helyen, amelyet már kezd a magáinak tekinteni. Biztos benne, hogy senki nem figyeli, ennek ellenére jól lesz sietni. Az ablakhoz viszi táskáit, keresztül szuszakolja őket a nyíláson, lepottyantja a pince padlójára, ahol porfelhőt kavarva, tompa puffanással érnek földet. Gyorsan körülnéz, majd lábbal előre hasmánt, keresztül araszol az ablakon. A szédülés hulláma rohan át a fején, ahogy először szívja be a hűvös, dohos levegőt. Kicsit megtántorodik, kinyújtja a karját, hogy el ne essen. A hőség, gondolja. Túlságosan elfoglalt volt ahhoz, hogy észrevegye, de folyik róla a verejték. Továbbá nem is reggelizett. Mindez igaz, de a fő ok egyszerűbb és magától értetődő. Nem olyan fiatal, mint volt, és évek teltek el a festődei fárasztó munka óta. Beosztással kell mozognia. A kazán mellett talál két nagy karton papír dobozt, amelyekre azt írták, konyha felszerelés. Lerogy az egyikre, és megvárja, amíg a szívverése lelassul, és a szédülés alább hagy. Akkor kicipzározza azt a táskát, amelyben Andy kis automata pisztolya van. A fegyvert a nadrág korca alá szúrja a kereszt csontjánál, majd ráhúzza az inget. Elvesz $100 Andy pénzéből, arra az esetre, ha váratlan kiadása lenne. A többit elteszi későbbre. Ma este visszajön ide. Talán az éjszakát is itt tölti. Ez attól a kölyöktől függ, aki ellopta a noteszait, és attól, milyen lépésekre kényszerül a visszaszerzésükért. Akármire, faszopó, gondolja. Akármire. Ideje indulni. Fiatalabb korában simán felhúzockodott volna az alaksor ablakába, de most ez már nem megy. Odavonszolja az egyik konyha felszerelés feliratú dobozt, meglepően nehéz. Nyilván valami ócska elromlott szerkezet van benne. Azt használja a lépcsőnek. 5 perccel később elindul Andrew Halliday ritka kiadványai felé, ahol majd leparkolja öreg haverja kocsiját, öreg haverja parkoló helyére, és a nap hátra lévő részében kiélvezi a légkondicionálást, és várja az ifjú Notes tolvaj érkezését. Még hogy James Hawkins, gondolja. 20. 3. Hodges, Holly és Jerome úton vannak, hogy elfoglalják a helyüket a Northfield-i középiskolánál. Hodges elől, Jerome a Westfield utcasarkán, Holly a tornaterem mögött a Garner utcában. Nemhogy odaérnek, értesítik Hodges-t. A lészméker lénen Morris megigazítja a nyakkendőjét, elfordítja a zárva feliratot, hogy a nyitva kerüljön kívülre, azután kinyitja az ajtót. Visszamegy az asztalhoz és leül. Ha bejön egy vevő, hogy böngészen, nem igazán valószínű ebben a napszakban, de lehetséges, boldogan segít neki. Ha akkor érkezik vevő, amikor a kölyök beállít, majd kitalál valamit. Rögtönöz. A szíve vadul ver, de a keze biztos. Már nem reszket. Farkas vagyok, mondja magának. Harapok, ha muszáj. Pitt szép próza órán van, amihez a stílus elemei tankönyvet használják, és ma a híres 13-as szabály beszélik meg, hagyd el a szükségtelen szavakat. Feladatnak a Gyilkosok című Hemingway novellát kapták, ami parázs vitát gerjeszt az osztályban. Terjengősen taglalják, hogyan hagyta ki Hemingway a szükségtelen szavakat. Pitt alig hallja őket. Egyre az órát nézi, amelynek a mutatói kitartóan közelednek az időpont felé, amikor találkoznia kell Andrew Halliday-el. Újra átveszi a forgatókönyvét. Két óra után, 25 perccel a telefonja rezegni kezd a lába mellett. Előhúzza, ránéz a képernyőre. Mama. Tanítás után azonnal gyere haza, beszélnünk kell. A gyomra összerándul, a szíve gyorsabban ver. Lehet, hogy csak valamilyen házi munkáról van szó, de nem hisz ebben. Beszélnünk kell. Ez mamául annyit jelent, Houston probléma van. Lehet, hogy a pénz. Ez a legvalószínűbb, mert a baj sosem jár egyedül. Ha erről van szó, akkor Tina fecsegett. Jó. Ha ez a helyzet, akkor jó. Hazamegy, beszélni fognak, de először el kell intéznie ezt az ügyet Halliday-jel. A szülei nem felelősek a csáváért, amiben van, és nem is hibáztatja őket. Magát sem. Azt tette, amit tennie kellett. Ha a Halliday nem hajlandó üzletet kötni, ha a rendőröket hívja, akármiként próbálja is ő lebeszélni, akkor annál jobb, minél kevesebbet tudnak a szülei. Nem akarja, hogy cinkossággal vádolják őket, vagy valami hasonló. Fontolgatja, hogy kikapcsolja a telefonját, aztán úgy dönt, hogy mégsem. Ha ismét SMS-t küldene az anyja, vagy Tina, jobb, ha tud róla. Az órára néz, és látja, hogy 20 perc múlva 3. Hamarosan megszólal a csengő, és ő elmegy az iskolából. Visszajön-e még valaha? 21. Hodges a középiskola főbejáratától 15 méternyire állítja le a Priust. Itt tilos a járda mellett parkolni, de van egy régi rendőrségi hívás táblája a kesztyűtartóban. Az segít az ilyen problémák megoldásában. A műszer falra teszi. Amikor megszólal a csengő, kiszáll a kocsiból, a karját keresztbe fonva nekidől a motorháznak, és az ajtók sorát nézi. A bejárat fölé az iskolai elmondatát vésték. Az oktatás az élet lámpása. Egyik kezében a mobilt tartja készen rá, hogy hívjon vagy hívást fogadjon, attól függően kijön-e a fiú vagy sem. Nem kell sokáig várnia, mert Pitt Saubers az első csoportban van, amely kilódul a júniusi napfénybe és lerohan a széles gránit lépcsőn. A legtöbben a barátaikkal tartanak. A Saubers fiú egyedül van. Természetesen nem ő az egyetlen, aki egyedül jön, de olyan a tekintete, mintha a jövőben lenne az itt és a most helyett. Hodges szeme éppen olyan jó, mint régen, és azt gondolja, hogy ilyen lehet egy katona arca, amikor csatába indul. Bár lehet, hogy Pitt Saubers csak a záróvizsgák miatt izgul. Nem a sárga buszokhoz tart az épülettől balra, hanem jobbra fordul, ahol Hodges parkol. Hodges kocogni kezd feléje, menet közben gyors tárcsázással felhívja Holly-t. Megvan! Szólj Jeromnak! Választ sem várva megszakítja a vonalat. A fiú oldalt lép, hogy kikerülje Hodges-t, ő azonban elállja az útját. Hé, hey, Pitt, van egy perced? A srác tekintete középre ugrik. Jó képű, de az arca túlságosan sovány, és a homloka pattanásos. Az ajkát olyan keményen összeszorítja, hogy alig látszik a szája. Ki maga? Kérdezi. Semmi igen, uram, vagy miben segíthetek? Csak ki maga? A hangja éppen olyan feszült, mint az arca. Bill Hodges a nevem, és szeretnék beszélni veled. Srácok mennek el mellettük, beszélgetnek, oldalba könyökölik egymást, nevetnek, kerepelnek, a hátizsákjaikat igazgatják. Néhányan rápillattanak Pete-re és a gyérülő fehér hajú férfira, de a tekintetükben nincs érdeklődés. Vannak helyek, ahova menjenek, és dolgok, amiket meg kell csinálniuk. Miről?
Jobb lenne az autómban. Ott négy szem közt lehetünk.
A Priusra mutat. A fiú megismétli. Miről? Nem mozdul.
A helyzet a következő, Pete. Tina húgod a barátnője Barbara Robinsonnak. Én évek óta ismerem a Robinson családot, és Barb rábeszélte Tinát, hogy jöjjön el és beszéljen velem. Nagyon aggódik, érted?
Miért?
Ha azt kérdezed, miért engem javasolt Barb, annak az az oka, hogy valamikor rendőrnyomozó voltam.
Riadalom villan a fiú szemében.
Ha azt kérdezed, miért aggódik Tina, ez olyasmi, amit tényleg jobb lenne nem az utcán megbeszélni.
Ekkor eltűnik a riadalom, a fiú arca ismét kifejezéstelenné válik. Egy jó pókerjátékos arcává. Hodges hallgatott ki gyanúsítottakat, akik képesek voltak ugyanígy letörölni az arcukról mindent. Rendszerint ezek jelentették a legkeményebb diót. Ha egyáltalán képes volt vallomásra bírni őket. Nem tudom, Tina mit mondott magának, de semmi oka az aggodalomra.
Ha igaz, amit mondott, akkor talán mégis van oka.
Hodges a legbarátságosabb mosolyával néz Pete-re.
Ugyan már, Pete? Nem foglak elrabolni. Isten bizony.
Pete keletlenül bólint. Amikor odaérnek a Priushoz, a fiú megtorpan. Elolvassa a műszerfalra fektetett sárga kartonpapírt. Rendőrnyomozó volt, vagy most is az?
Voltam, feleli Hodges. Az a tábla, nevezzük emléktárnak. Néha jól jön. 5 éve visszavonultam, nyugdíjas vagyok. Kérlek, szállj be, akkor beszélgethetünk. Barátként jöttem, de ha még sokáig áldogálunk itt, leolvadok.
És ha nem szállok be?
Hodges vállat von. Akkor elmész.
Jól van, de csak 1 percre, mondja Pete. Ma gyalog kell hazamennem, hogy beugorhassak a gyógyszertárba az apám gyógyszerért. Vioxnak hívják, mert néhány éve baleset érte.
Hodges bólint. Tudom. A City Center. Az én ügyem volt.
Tényleg?
Tényleg.
Pete kinyitja az anyósülés ajtaját, és beszáll a Priusba. Nem izgul, amiért egy idegen ember kocsijában van. Óvatos és körültekintő, de nem ideges.
Hodges, aki az évek során nagyjából 10 000 tanút és gyanúsítottat hallgatott ki, biztos benne, hogy a fiú döntött, bár azt nem tudja, hogy Pete ki akarja-e önteni a szívét, vagy egy múkkot sem akar mondani.
Bár ezt hamarosan megtudhatja. Megkerülje a kocsit, beül a volán mögé.
Pete-et ez sem zavarja, de amikor Hodges beindítja a motort, megfeszül és megmarkolja a kilincset. Lazíts! Csak a légkondit akarom bekapcsolni. A rohadt meleg van, ha nem vetted volna észre. Főleg ilyen korán. Valószínűleg a globális felmelegedés.
Ha esünk túl rajta, akkor kiválthatom a papa receptjét és hazamehetek. Mit mondott magának a húgom? Ugye, tudja, hogy csak 13 éves. Imádom, de a mama Tina primadonnának hívja. Úgy teszi hozzá, mintha ez mindent megmagyarázna. Ő és Ellen barátnője sosem hagyják ki a hazug csajok társaságát.
Jól van, tehát úgy döntött, hogy hallgatni fog. Egyáltalán nem meglepő.
Hodgesnak most az a dolga, hogy megváltoztassa az elhatározását.
Pete, mesélj nekem a pénzről, amely a postán érkezett.
Nem feszülnek meg az izmai, nem hüledezik. Tudja, miről van szó, gondolja Hodges. Abban a pillanatban tudta, ahogy a húga neve elhangzott. Talán figyelmeztetést is kapott. Tina meggondolhatta magát, és küldhetett neki egy SMS-t. Úgy érti, a rejtélyes pénz, mondja. Arról beszélünk?
Igen. Éppen arra gondoltam.
Nagyjából 4 éve kezdett érkezni. Annyi idős voltam, mint most Tina. Körülbelül havonta kaptunk egy borítékot a papámnak címezve. Sosem volt mellette levél, csak a pénz.
$500.
Azt hiszem, egyszer-kétszer lehetett kicsit kevesebb, vagy több. Nem mindig voltam ott, amikor megjött, és az első néhány alkalom után a szüleim nem sokat beszéltek róla.
Ne fessük a falra az ördögöt?
Hát igen, valahogy úgy. Tins egyszer kitalálta, hogy én vagyok az, aki küldi. Hát akkor tájt még zseppénzt se kaptam.
Ha nem te voltál, akkor ki?
Nem tudom. Úgy tűnik, itt abba is hagyja, de azután folytatja. Hodges békésen figyel, reméli, hogy Pete túl sokat mond. A fiú nyilvánvalóan értelmes, de néha éppen az értelmes emberek beszélnek túl sokat. Ha hagyják őket. Ugye, tudja, hogy minden karácsonykor vannak sztorik a sajtóban, valami pacákról, aki $100-osokat osztogat a Walmartban és hasonlók?
Persze.
Hát, gondolom, ilyesmiről lehet szó. Valami gazdag hapsi elhatározta, hogy titkos télapót játszik az egyik emberrel, aki megsebesült azon a napon a City Centernél, és kihúzta a papám nevét egy kalapból. Amióta beszálltak az autóba, először fordul szembe Hodges-szel. A szeme nagy, komoly és tökéletesen megbízhatatlan. Akár másoknak is küldhetett, nyilván azoknak, akik a legsúlyosabban sérültek és nem tudtak dolgozni.
Hodges azt gondolja, nem rossz, öcsi. Sőt, akár logikusnak is nevezhető. Egy dolog $1000 találomra szétosztani 10 vagy 20 vásárló között karácsonykor. Egészen más 20 000-nél bőven többet adni egyetlen családnak 4 éven át. Ha úgy számolod, hogy más családok is kaptak, ez egy kisebb vagyon.
lehet valami bankárcsávó, jegyzi meg Pete. Tudja, azok, akik meggazdagodnak, amikor mindenki más elszegényedett, és bűntudatuk van miatta. Nem néz többé Hodgesra, kibámul a szélvédőn. Valamilyen szagárad belőle, legalábbis Hodgesnak úgy rémlik. Nem verejték, hanem fatalizmus. Ismét a csatába induló katonákra gondol, akik tisztában vannak vele, hogy legalább 50%-os eséllyel meghalhatnak, vagy megsebesülhetnek.
Figyelj, Pete, engem nem érdekel a pénz.
Nem én küldtem. Hodges tovább nyomul. Mindig ebben volt a legjobb.
E váratlan szerencse volt, és te a családod megsegítésére használtad, amikor nehéz helyzetben voltak. Ez nem rossz, ez csodálatra méltó.
Lehet, hogy sokan nem így gondolnák, feleli Pete. Már ha igaz lenne.
Ebben tévedsz. A legtöbben így gondolnak. És mondok neked valamit 100%-os biztonsággal, mert 40 évnyi rendőrségi tapasztalat van mögötte. Nincs ügyész ebben a városban, sőt, az egész országban, aki vádat próbálna emelni egy srác ellen, aki talált valami pénzt és arra használta, hogy a családjának segítsen, miután az apja először a munkáját veszítette el, azután a lábait törte össze egy futóbolond. A sajtó keresztre feszítené azt, aki ezzel próbálkozna.
Pete hallgat, de úgy nyeldekel, mintha az okogást folytaná magába. Beszélni akar, de valami megakadályozza. Nem a pénz, de van köze hozzá. Kell, hogy legyen. Hodges szeretné tudni, honnan jöttek azok a havi borítékok, akárki küldte is őket, de ennél sokkal jobban érdekli, min eszi magát most a fiú.
Szóval küldözgetted a pénzt.
Utoljára mondom, nem én voltam.
És ez simán is ment, de azután belebotlottál valamibe. Pete, mondd meg nekem, mi az. Hadd segítsek rendbe tenni. Hadd segítsek helyrehozni a dolgot.
Egy pillanatig a vallomás határán egyensúlyoz a fiú. Aztán a szeme elmozdul balra. Hodges követi a tekintetét és meglátja a műszerfalon a kartonpapírt. Sárga. Az óvatosság színe. A veszély színe. Rendőrségi hívás.
Bár inkább hagyta volna a kesztyű tartóban, és 100 méterrel arrébb parkolt volna le. Jézusom, hiszen naponta gyalogol. 100 métert könnyedén megtesz.
Nincs semmi gond, mondja Pete olyan gépiesen, mint az a számítógéppel generált hang, amelyik Hodges műszerfalának GPS-éből beszél, de a halántékán lüktet egy ér, szorosan összezárja a térdét, és a légkondicionálás ellenére is ízad az arca. Nem én küldtem a pénzt. El kell hoznom a papa gyógyszerét.
Figyelj, Pete! Ha még mindig rendőr lennék, ez a beszélgetés akkor sem számítana a bíróság előtt. Fiatalkorú vagy, nincs itt egy felelős felnőtt, aki tanácsokkal láthatna el. Ráadásul nem mondtam el az előírt szöveget. A Miranda figyelmeztetést.
Látja, hogy a fiú arca úgy zárul be, mint egy bank páncéltermének az ajtaja. Csak két szó kellett hozzá. Miranda figyelmeztetés. Méltányolom az aggodalmát, mondja Pete ugyanazon az udvarias géphangon. Kinyitja a kocsi ajtaját. De nincs semmi baj. Tényleg?
De van, mondja Hodges.
Elővesz egy névjegyet a szivar zsebéből, és oda nyújtja.
Vedd ezt el. Hívd föl, ha megváltoztattad a véleményed. Akármiről van is szó, én se...
Becsukódik az ajtó. Néz a sietve távolodó Pete Saubers után, visszateszi a névjegyet a zsebébe, és azt gondolja...
A francba. Ezt eltoltam. 6 éve, de még 2 éve is megfogtam volna.
De túl könnyű a korára kenni. Énjének egy mélyebb, analitikusabb és kevésbé indulati rétege tudja, hogy sose járt közel a sikerhez. Önáltatás lenne ilyesmit gondolni. Pete olyannyira felkészült a csatára, hogy lelkileg képtelen leszerelni. A srác odaér a City Drughoz, far zsebéből előveszi az apja a receptjét és bemegy. Hodges a gyors tárcsázóval felhív a Jerome-ot.
Bill? Hogy ment?
Nem túl jól. Ismered a City Drug gyógyszertárat?
Persze.
Bevált egy receptet. Olyan gyorsan került meg a sarkot, ahogy csak tudod. Azt mondta nekem, hogy hazamegy, és talán tényleg ezt teszi. De ha nem, tudni akarom, hová indul. Gondolod, hogy tudod követni? Ismeri a kocsimat? De a tiedet nem?
Nem gond, úton vagyok.
Jerome alig 3 perccel később fordul be a sarkon. Becsusszan egy helyre, amely éppen akkor ürült meg, miután egy mama fölvet 2 srácot, akik túlságosan töpörtyűnek látszanak ahhoz, hogy középiskolába járjanak. Hodges kikanyarodik int Jeromenak, és elindul a Garner utcába Hollyhoz, menet közben ütögetve be a nőszámát. Együtt várják meg, amíg Jerome jelent. 22. Pete apja valóban szedi a Vioxot, amióta végre elhagyhatta az oxikontint, de pillanatnyilag bőven van otthon tartaléka. Az összehajtogatott papírlap, amelyet Pete a farzsebéből húz elő, és rá is pillant, mielőtt belép a gyógyszertárba, az igazgató helyettes komor figyelmeztetése a harmadikosoknak, hogy a harmadikos legális lógás napja csak mese, és az igazgatóság különös gonddal fogja kivizsgálni a hiányzásokat az adott napon. Pete nem lobogtatja fennen a cédulát, lehet, hogy Bill Hodges nyugdíjas, de bizonyosan nem úgy fest, mint aki a fejére esett. Nem. Pete csak ránéz egy pillanatra, mintha azt ellenőrizné, hogy nem járt le, ezután bemegy. A hátsó pulthoz siet, ahol Mr. Pelkey barátságosan tiszteleg neki. Csá, Pete, mit adhatok? Semmit, Mr. Pelkey, minnyáján jól vagyunk, de 2 srác jön utánam, mert nem hagytam, hogy lemásoljanak néhány választ a töriházi tesztemről. Szeretném tudni, segítene. Mr. Pelkey elkomorodik, és elindul a lengőajtóhoz. Kedveli Pete-et, aki mindig vidám volt, még akkor is, amikor a családja borzasztóan kemény időket élt át. Mutasd csak meg őket, majd én szólok nekik, hogy táguljanak. Nem, magam is el tudom intézni, de csak holnap. Addig lesz idejük lehigadni. Csak tudja, ha hátul leléphetnék. Mr. Pelkey összeesküvő módjára kacsint, mutatva, hogy ő is volt gyerek. Hát persze. Gyere be a pult mögé. Bevezeti Pete-et a kenőcsökkel és tablettákkal teli polcok között a hátsó kis irodába. Abban van egy ajtó, rajta nagy, piros jelzés, riasztó. Mr. Pelkey az egyik kezével eltakarja az ajtó melletti billentyűzetet, a másikkal beütöget egy számsort. Zümmögés hallatszik. Én mehetsz, mondja a fiúnak. Pete megköszöni. Kiosan a gyógyszertár mögötti rakodó rámpára, leugrik a repedezett betonra. Innen sikátor vezet a Frederick utcába. Szétnéz, a volt nyomozó Priusát keresi, de nem látja. Mire futásnak ered? 20 perce van, hogy eléri az alsó főutcát, és noha egyszer sem látja a kék Priust útközben a biztonság kedvéért, tesz 2 váratlan kanyart. Éppen bekanyarodik a Lacemaker Lane-re, amikor ismét rezegni kezd a telefonja. Ez alkalommal a húga üzent. Tina. Beszéltél Mr. Hodges-szal? Remélem igen. Mama tudja. Nem én mondtam meg, de tudja. Kérlek, ne haragudj rám. Mintha tudnék haragudni, gondolja Pete. Talán ha 2 évvel kevesebb lenne a korkülönbség, akkor elképzelhető lenne a testvérféltékenység, bár talán még akkor sem. Néha felbosszantja a kislány, de az sosem fordult elő, hogy komolyan megharagudjon rá, még akkor sem, amikor Tina tényleg gondok volt. A pénzről kiderült az igazság, de talán mondhatja, hogy csak pénzt talált, és eltitkolhatja, hogy egy meggyilkolt ember magántulajdonát is el akarta adni, hogy a húga olyan iskolába járhasson, ahol nem kell csoportosan zuhanyozni, és ahol nem a buta ellen a barátnője. Tudja, mennyire nullához közelít az esélye, hogy mindebből tisztán jöhessen ki, de egy bizonyos ponton, talán éppen ma délután, amikor az óráján a mutatók kitartóan közelednek a 3-hoz, úgyis másodlagos fontosságú lesz. Leginkább azt szeretné, ha elküldhetné a noteszokat, főként a 2 utolsó Jimmy Goldot a New York Egyetemnek. Vagy talán a New Yorkernek, mert ők jelentették meg szinte az összes Rothstein novellát az 50-es években. És ehhez ragaszkodni fog Andrew Hallidaynél is. Köröm szakadtáig. Nem engedheti meg Hallidaynek, hogy Rothstein akár egyetlen kései munkáját is eladja valami gazdag lökött gyűjtőnek, aki majd klimatizált titkos teremben tartja a Renoirjai és a Picassói, vagy a drága 15. századi bibliája mellett. Amikor gyerek volt, a notaszokban csak az elrejtett kincset látta. Az ő kincsét. Most már jobban tudja, és nem csak azért, mert beleszeretett John Rothstein trágár, mulatságos, Néha zabolátlanul megindító prózájába. A notaszok sosem voltak csak az övéi. Rothsteinéi sem, akármit hitt is a New Hampshire-i tanyáján bujkálva. Ezek a notaszok megérdemlik, hogy mindenki lássa és olvassa őket. Lehetséges, hogy puszta véletlen volt az a föld csúszamlás, amely azon a téli napon feltárta a ládát, de Pitt nem hisz ebben. Abban hisz, hogy akár csak Ábel vére, a notaszok is felkiáltottak a föld alól. Ha ettől hülye romantikus, akkor legyen az. Félúton a Lacemaker Lane-en meglátja a cég tábla régi módi cirkalmas betűit. Olyanok, amilyenekkel egy régi angol kocsmán találkozhat az ember, bár erre azt írták, hogy Andrew Halliday ritka kiadványok, nem pedig azt, hogy szántóvető pihenője vagy hasonló. Ahogy ránéz, Pete utolsó kétsége is elszállnak akár a füst. Azt gondolja, John Rothstein sem a maga szülinapi dugása, Mr. Halliday. Se most, se máskor. Egyet se kapsz a noteszokból. Lószart, édesem, ahogy Jimmy Gold mondaná. Ha a rendőrségre mész, mindent kitálalok nekik, és majd meglátjuk, kinek hisznek azok után, ami a James A. Gee könyvekkel történt. Egy láthatatlan, de nagyon nehéz teher zuhol le a válláról. A szíve, mintha hosszú idő óta először térne vissza a jó útra. Fürgén elindul Halliday boltja felé, észre sem véve, hogy a kezét ökölbe szorítja.